Szóval akkor mindenképp azt kell, hogy mondjuk, hogy ez a dolog, ez szellemi. Valamilyen szellemi jutalom. Igen, van, de átgondoltad
Egy
ezt.
kérdésem, még mielőtt
Tovább mennénk, igen.
túlságosan messze kerülnénk ettől a szabad akarattól. Valahogy ezt nem érzékelem. Tehát abban az esetben, hogyha mondjuk én éhes vagyok, és azt mondja valaki, hogy csinálok egy hátrabukfertőt, és kapok egy zsíros kenyeret, akkor én hátrabukfertőt csinálok, kapom a zsíros kenyeret. Na most ő nehezíti a feltételeket, és nem mindjárt hátrabukfert utána a zsíros kenyeret, ettől még nekem nincs szabad akaratom, mert nekem muszáj hátrabukfertőt csinálni, és vagy az, vagy nem. Tehát ettől még nem lesz nekem választási lehetőségem.
Igen. Igazad van, azért nincs választási lehetőséged, jó, nagyon jó a kérdés. Azért nincs választási lehetőséged, mert ott áll előtted, és ő mondja ezt neked. De hogyha nem állna ott, hanem csak hagyna egy kis üzenetet, ami nem tudod, hogy igaz, hiteles, nem hiteles, lehet, hogy így van, lehet, hogy nincs így. És csinálná egy pár hátrabukfencet, és minden hátrabukfenc után kapná egy zsíros kenyeret. Akkor többé nem lenne kérdés, csinálnád a hátrabukfenceket. De hogyha csinál egy jó rakás hátrabukfencet, egyszer kapná egy fél zsíros kenyeret, de a többi alkalom meg nem, akkor már nem lenne egyértelmű, hogy folytatnád a hátrabukfencet. Érted? Hát a szabadakatnak az a lényeg, hogy Isten elbújik előlünk, hogy ez nem olyan, a dolgok nem kézenfekvőek. Ahogy Dávid király mondja, te vagy a rejtőzködő Isten, ő nem mondja Istennek. Ő nem, ez azért csinálja ezt, hogy azért teremtette ezt a világot így a felfogásunk szerint, mert ezzel akarja megadni nekünk a lehetőséget, hogy ne azért csináljuk a hátrabukfenceket, mert egyértelmű, és nincs is más. Ez világos, hogy ezt kell csinálni, hanem azért, mert annak ellenére, hogy ez nem egyértelmű, és nem kézenfek, és minden mégis ráérezzünk, hogy ezt kell csinálnunk, és ez a feladatunk, és így sokkal nagyobb értéke van azoknak a hátrabukfenceknek. Van esetleg más kérdés, vagy... Igen? Igen? Hányan? Az egy másik dolog, igen. Még egy. Vagy nem. De nem, mert ez is egy jó példa, hogy mondjuk azt mondod, hogy a zsíros kenyér ott van, és ez az a példa, amikor ha elveszed hátrabukfencet, egy egészen más kontextusban helyezve, akkor azt mondod, akkor lehet, hogy, hogy azoknak is, hogy sokszor azoknak még nagyobb a jólétük, akik nem csinálnak hátrabukfenceket, de nem, mennyire értékelik azokat, azt a jólétet. Lehet, hogy az a jólét az nem. Hát, hogyha azokat kapok, amit meg tudok oldani, igen.
És hogy zsíros kenyeret szeretnénk kapni érte.
Hát ott mindenki. Erre kaptak egy ígéretet, hogy csak olyan feladatot kapunk,
amit... Igen, nem tőlem. Ezt a Tóra mondja, hogy olyan ígéretet, olyan feladatot ad nekünk Isten, amivel meg tudunk vétkozni. Igen. Ez most nagyon általános, tehát nem akarnék erre mondani semmit. Azért, mert... Ezt nehéz, hát a Tóra mindig a Tóra azt mondja, hogy bármilyen feladat van az életben, ezt Isten azért adja neked, hogy ezt meg tudod oldani.
Lehet, hogy akkor bocsánat, előre bocsánat,
ha előtt, aztán később. Nagyon elvegyünk ilyen metafora. Nem tudom, ezt minden helyzetet külön kell megvizsgálni, de alapvetően az ember úgy áll, úgy kell hozzáállni az élethez, hogy az Isten azért adta neked ezt a feladatot, mert ezzel meg tudja, hogy ez csak ő tudja megoldani ezt a dolgot. Aztán van olyan, amikor az ember azt hiszi, hogy valamilyen feladata, de igazából ez nem az ő feladata, de ez egy más kérdés, az előfordulhat. Most visszatérve viszont az előbb elhagyott fonalhoz, tehát akkor ezek szerint a jutalom az valami szellemi dolog, de itt akkor fölmerül az a kérdés, ami egy kicsit más kérdés, de mégis fontos, hogy ezek szerint mi azt mondjuk, hogy nem ebben a fizikai világban, vagy nem feltétlenül ebben a fizikai világban jön ez a jutalom, hanem itt átkerülünk arra, hogy ez a lélek tovább él, mint a test, test halálával a lélek nem hal meg. És ez a jutalom, ez valami szellemi jutalom, amit a lélek megtapasztal test nélkül. De egyáltalán miből gondoljuk, hogy van lélek test nélkül? Miért gondoljuk azt, hogy lenne lélek, hogy van lélek, hogy ez az élet, ez nem csak biológiai folyamatok. Vannak a materiális felfogása az életnek az, meg a világnak, hogy minden egy biológiai folyamat. Minden, ami történik, az egy biológiai folyamat. Amikor szerelmes vagyok, az egy biológiai folyamat, akkor hormonok dolgoznak bennem. Amikor ilyet vagyok, akkor az adrenalin szinten megnövekszik. Amikor megbolondulok, akkor valamilyen anyag hiányzik az agyamból, ami bolondá tesz. Hát igazából minden valamilyen biológiai folyamat, mondják a materialista fölfogásúak. De valóságban, ha ezt megnézzük, legalább is az én eddigi szerény gondolataim, én nem látom, hogy ez a felfogás működik. Mert még a materialisták is elismerik, hogy vannak dolgok, amik nem biológiailag mérhetőek. És az alapvető gondolat szerintem az, hogy el kell választani az ok és az okozat. Az okozatot. És akkor mondok most egy pár példát, amivel érthető lesz, hogy mire gondolok. Mondjuk, amikor valaki zavarba jön, akkor piros forgás lesz az arca.
Elpirul.
Most az elpirulás, az nem a zavarba jövés, az az okozata. A következménye a zavarba jövésnek. Próbáljuk meg fordítva, valaki nincs zavarban, és oda megyek, és elkezdi dörzsölni az arcát, amíg ugyanolyan piros lesz a vér, ugyanis felserkel benne, mint amikor zavarjött, ettől nem fog zavarba jönni. Az nem, az a hú, de nagy zavarba vagyok, mert piros lett az arcom. Ez mondjuk egy példa. Másik példa, amikor mondjuk valaki szerelmes, akkor bizonyos hormonok jobban működnek benne. Ezek a hormonok, ezek megvannak meglehetnek egy injekciós üvegben is, ott viszont még sincs szerelem. Az egy hormon. Anélkül, az érzés nélkül. A harmadik Lubavitchi Rebbeinek, híres rabbinek van ez a mondása, hogy ha valaki azt mondja, hogy nincs lélek a testben, akkor szerintem mitől több egy ember, mint egy húsos fazék? Tehát látjuk azt, hogy vannak emberek, akik, ha van egy másik mondás, hogyha most biológiai szem, vagy kémiai anyagokból megnézzük, hogy mi van egy emberben, milyen kémiai anyagok vannak az emberben, és azt mondjuk, hogy van benne 2 kiló cukor, 30 liter víz, folytathatjuk, ezek lebontjuk az embert. Ha én elmegyek a CVA-ba, akkor ezt 2000 forintból be tudom vásárolni, ezeket a kémiai anyagokat ebben a mennyiségben. Mégis nem kaptam embert. Van valami, amitől több az az élő ember, mint egy darab hús, és amikor meghal, akkor valahogy ennek vége. Az élet az egy olyan dolog, amit nem tudok lemérni semmilyen eszközzel, csak a következményét tudom mérni. Azt tudom mérni, itt van előttem 2 ember. Az egyik az egy élő ember, a másik meg egy halott ember. Mind a kettőben ugyanazok a kémiai és biológiai anyagok megvannak. Nem azért halt meg ez az ember, mert szétroncsolódott az agya, vagy valami a műszerben elromlott, hanem valahogy egyszer csak nincs benne élet. És az egész hiába ott van úgy egészben, sőt, még belenyomok egy kis hormont. Nem lesz ő ettől szerelmes, vagy elkezd mosolyogni. Valami van, ami több, mint ez a biológiai anyag, több, mint ez a biológiai vagy kémiai anyag. Mondjuk egy példát. Izraelben is ugyan olyan megosztott a társadalom. Alapvetően mondjuk a baloldali beállítottságú társadalmi csoportok között vannak ezek az ateista, materialista gondolkodású emberek. Ezek nagyon sok esetben Izraelben nagyon vallásellenesek. Bármilyen furcsa hangzik, hát ez is van. Ilyen is van. És Izraelben ez gyakran téma, hogy mondjuk egy zsidó, ez egy nagyon hosszú kérdés, ugye, hogy ki a zsidó, és akkor az Izrael területén szerint olyan is bevándorolhat Izraelbe, aki vér szerint mondjuk részben zsidó, de a vallás szempontjából nem számít zsidónak, mondjuk apai ágon zsidó csak. Mégis ő bevándorolhat Izraelbe. Viszont amikor a temetkezésre kerül sor, akkor a rabbi azt mondja, hogy nem lehet eltemetni zsidó temetőben, mert halakha szerint nem számít zsidónak. Erre nagy felháborodás a baloldali médiában, hogy micsoda dolog, hogy őt, aki így és úgy, nem lehet eltemetni. Tehát nem tök mindegy. Te ugye azt gondolod, hogy nincs élet a halál után, akkor milyen jelentőség annak, hogy ezt hova temeted? Az egész temetésnek igazából nincs jelentősége. El kell hamvasztani, szét kell szórni a testét a világ minden tájára, vagy le kell húzni a WC-n akár, nem jelentősége van szétszórni a világ minden tájára. Húzzuk le a WC-t, dobjuk ki a kukába, és viszlát. Annak semmi jelentősége nincsen, semmi fajta élet a halál után. De ez nincs így, mert ezek az emberek is azt mondják, hogy van élet a halál után. Hogy ez, bocsánat, nem azt mondják, hogy van élet a halál után, azt mondják, hogy ez az ember több volt, mint egy darab hús, meg kémiai folyamatok, csak nem léleknek hívják, meg nem életnek a halál után, szellemiségnek, szép gondolatoknak, amit a világnak ajándékozott, ami örökre meg fog maradni. Ilyesmi. Egyszer valaki mesélte, hallottam egy rabbitól, hogy mondja, hogy hát, hogy bement egyszer egy ilyen társaságba, ahol ez a tipikus ilyen istent, ez minden ilyen típusú dolgot elutasító társaság volt, és tudatosan beszélt Istenről, túlvilágról, lélekről, de nem ezeket a szavakat használta, hanem szóval, hogy a transzcendens, a felfogható, a szellemiség, ilyen szavakat használt, és akkor hirtelen mindenki, fú, ez az. Miért? Mert gyakran ezek a szavak egyfajta ellenállást, akkor meg igazából mindenki valahol elismeri ezeknek a létezését, csak másképp nevezi őket. Híres példám erre az, amikor most ez teljesen nem tartozik ide, és olvastam valamilyen ilyen ismeretterjesztő természettudományos könyvben, végigveszi a író, hogy az Isten bizonyításokat végigveszi, és azt akkor elmondja, hogy hát van egy olyan típusú Isten bizonyítás, amikor logikai út, amikor azt mondjuk, hogy mindennek van valami oka, akkor kell, hogy legyen egy ős ok, ami Isten. Ha elismerem azt, hogy ennek volt valami oka, ami ezt okozta, ami ezt létrehozta, vagy amiből ez következik, meg ennek, meg mindennek a világot, akkor kell, hogy legyen egy ős ok. Azt mondja, ezt el lehet vetni úgy, ahogy van, mert a tudomány már rájött arra, hogy az egész dolog az ugye az ősrobbanásból származik, és ez az ősrobbanás, ez az oka mindennek, nem pedig Isten. Ha pedig azt kérdezed, hogy mi okozta az ősrobbanást, akkor én azt mondom, mondja ő, hogy az ősrobbanást nem tudjuk ezt a kérdést föltenni, mert az egy olyan pont, amiben az idő és a tér sűrösödik, és ott nincs, nem lehet idővel és térrel mérni, tehát ezt a kérdést nem lehet föltenni. Mondom én, ez Isten. Te úgy hívod, hogy az a pont, amiből az ősrobbanás kijött, én meg úgy hívom, hogy Isten. De ugyanarról beszélünk. De tehát az, hogy létezik több, mint test, hogy létezik több, mint egy biológiai, kémiai folyamat, ez teljesen logikus. Ha te erre azt kérdezed, hogy na jó, de hát a lélek, ha azt mondja, hogy a lélek meghal a testre együtt, ez körülbelül, mint hogyha azt mondanám, hogy hát ez a gondolat, ez most már régen lett öntözve, ez most kiszárad. Ez az elmélet, amit te felvet, ez most eléggé kiszáradt már ez a gondolat. Ez nem egy ilyesmi, mint egy gondolatra lehet mondani. Ezt lehet mondani egy gondolat, hogy meg lett cáfolva, hogy az, hogy kiszárad, az egy fára lehet mondani, egy ember, egy testre. De nem lehet, egy gondolat nem lehet, ezt azt mondani, a matematika elrozsdásodott. Mert olyan régi ez a matek. Már azóta, hogy van emberiség, van matek. És ez egyszer most elrozsdásodott, mert már nagyon régi, és nem volt beolajozva időben, vagy nem volt lefestve. Ez nem egy olyan, a matekre ezt nem lehet mondani, mert ez nem egy olyan dolog, ami elrozsdásodik. Mert ezek nem ugyanolyan eszközökkel mérhetők, és kezelhetők, mint egy fizikai tárgy. És ugyanúgy, hogy a testre lehet azt mondani, hogy szétbomlik, de erre ez a szellemiség, ami a testtel valahogy egy ideig együtt volt, valahogy kapcsolatban, erre nem lehet azt mondani, hogy szétbomlik, az továbbra is megvan. Lásd ugye azt, amit most egészen más megfogalmazásban mondjuk, azok a híres gondolatok, amelyeket emberek mondtak, mai napig léteznek, és sőt, tovább építettünk rájuk ezerféle más gondolatot. Lásd például Tóra, az egyisten hit, de ugyanúgy relativitás elmélet, vagy ezer más dolog, amit emberek mondtak, és azzal, hogy ők nem is tudjuk már, hogy ők kik voltak, vagy semmit nem tudunk róluk, csak ezt, amit ők mondtak, és okos volt, amit mondtak, és ezeket a gondolatokat a mai napig is mi is gondoljuk, és beszélgetünk róluk, ami azt jelenti, hogy ezeket nem lehetett megölni azzal, hogy őt megölted, vagy hogy ő meghalt, szétbomlott a teste, és férgek megették. Ezzel nem szűnt meg az. Tehát akkor látjuk mégis azt, hogy van valami, ami több, mint a test. És ezt még a saját életünkben is tapasztaljuk, hogy van valami, amitől több. Amitől több ez az egész, mint a test. És ez a valami, ez nem szűnik meg a testtel, mert ez is logikus, hogy ez nem szűnik meg a testtel. Valamit ennek kapcsán akartam mondani, csak sírtam. Igen, most lehet a dolgot más oldalra is megközelíteni, sokkal ezoterikusabb szempontból. Mondjuk ugye van egy könyv, amit most nem teszem be a címe, szerintem magyarul is megjelent, a 70-es években írt egy amerikai orvos, amiben több mint 800 orvos kollégát interjúolt meg, akik arról számoltak be, hogy olyan betegek, akik klinikai halált haltak, milyen élményekkel jöttek vissza, vagy milyen élményeket meséltek, hogy mit éltek át. És én nem akarok, tehát én nem vagyok az a típus ember, aki ilyesmire építene mondjuk felhőkarcolókat. De azért nagyon érdekes ezekbe belevallasni, hogy az nagyon érdekes, hogy ezek általában nagyon hasonló élményeket mesélnek el, és nagyon részletesen el tudják mondani. Hát ezeket biztos ti is már olvastatok, vagy hallottatok, hogy hosszú alagút, aminek a végén fény volt, és milyen jó érzés volt, és olyan nyugalom volt. Láttam magamat kívülről, nem éreztem a fizikai... Láttam, hogy vágják a hasamat, de semmi érzés ezzel nem kapcsolódott. Hát sok ilyen beszámoló van, és ezek nagyon hasonlóak egymáshoz. Én nem mondom, hogy ez önmagában, de érdekes. Tehát önmagában még, ha az ember azt mondja, ez halucináció. Halucináció. De jó, legyen halucináció, de ki halucinált ott? Tény és való, hogy ezeket az embereket egymástól függetlenül kérdezik. Nem is tudták, hogy egy könyv készül, amikor meginterjú volták. És az is tény és való, hogy ezek az emberek abban a percben, amiről beszámoltak, abban a percben nem éltek. Vagy hát az életnek csak a nagyon minimális, klinikailag nem éltek, viszont az agyuk már nem működött, csak a szívük dobogott. Ez ugye a klinikai halálnak a lényege, hogy az agy kikapcsol, csak még van egy kis ideig, még fönn lehet, vagy akár hosszú ideig is, de fönn lehet tartani a légzést és a szívverést. Akkor mégis valaki ott halucinált, valaki érzett valamit, vagy amiről be tud számolni. Ezt hiszi, hogy az érzés az nem, az láthatóan nem feltétlenül függ össze a testi, csupán a testi, csupán a testi dolgokkal. Még visszatérve, még erre a, ami szerintem nagyon érdekes, ezek a pszichiátriai betegségek. Amikor egy sima bélműtétről van szó, akkor nagyon sokan már ugye nagyon azt mondják, hogy ezek a, mondjuk ha valakinek valami bélbetegsége van, vagy mit tudom, szívbetegsége, akkor annak azért pszichikai okai szoktak lenni. Vissza lehet vezetni, nem is mindig, de azért vissza lehet vezetni bizonyos dolgokat. De ez most, hogy mégis lesznek orvosok, azt mondja, nem, ennek semmi köze, ez genetikai probléma, vagy valami kiváltotta, és ez egyszerűen egy biológiai folyamat. De egy pszichiátriai betegségnél ezt nem lehet mondani. Hát ott, amikor valaki mondjuk megzavarodik, és az agyműködésében valami megkattan, valamilyen anyag nem úgy jelenik ott meg, mint ahogy meg kéne, és ez megzavarja a gondolatait, és mondjuk kezelhetetlenné teszi a gondolatait, ott a maga a pszichiáter se tudja megmondani, hogy mi az ok és mi az okozat. Azt mondja, nem tudom, hogy a környezeti stressz vagy lelki folyamatok váltották ki a test működésében ezeket a rendellenességeket, vagy a test rendellenessége váltotta ki ezt a lelki zavart. Nem lehet megtalálni a határt, valahogy mind a kettő, és ezek oda-vissza hatnak egymásra. De akkor ténykérdés, hogy van egy ilyen tényező, hogy lelki tényező. Ez nem csak egy biológiai folyamat. Például a kezelésben is, azt mondják, egyszerre kell valahogy ezt az anyagot pótolni, ami hiányzik az agyban, és egyszerre kell egy lelki tréningen keresztül az illetőt, és megtalálni a lelki okát, a környezeti okát a dolognak. Tehát ez teljesen így el van ismerve. Mindenesetre, akkor visszatérve, van ezek szerint valamilyen létezés a halál után, és mi ezt a létezést ezt úgy hívjuk, hogy édenkert. De ez az édenkert, ez nem olyan értelemben édenkert, hogy fölmegyünk, és akkor ott milyen jó dolgunk van, és hogy milyen jól el vagyunk ott, mert finom kaják vannak, és a rakott krumpli az kilóra mérik, és a palacsinta az minden sarkon van, és csak kicsit cinikusan mondom, hanem valami számunkra nagyon nehezen megfogható ez szellemi élvezet. Azt mondja erre Maimonides, az édenkertet és a halál utáni élvezetet, amiről mi beszélünk, mint jutalom, nem vagyunk képesek felfogni. Ez nem egy olyasmi, amivel bármit konyíthatnánk. Mert miért nem? Mert a testünk korlátoz bennünket. Ez olyan, és erre van, ne csak azt a szép történetet, hogy egyszer a terhes mama felszáll a buszra, és borzasztó nagy tömeg van a buszon, és akkor a, nem, de senki nem áll föl, hogy leüljön, és ikrek vannak a hasában. És ez nagyon fáj, nagyon nagy fájdalma van, hogy próbál kikapcsolni magát, és próbál a kisbabákra összpontosítani. És egyszer csak, hogy összpontosít, egyszer csak meghallja, hogy beszélgetnek egymással. És azt mondja az egyik másik, hú, de jó dolgunk van itt, annyira jól el vagyunk, semmit nem kell csinálni, kellemes, jó idő van, soha nem fázunk, meg vagyunk védve mindentől, jön a ennivaló, még csak ki sem kell nyitni a szánkat, hogy megegyünk, minden egyenesen bejön, annyira jó, bárcsak ez így örökre eltartana. Azt mondja neki a másik, hát persze, de tudod, hogy itt azért van egy másik világ, amikor itt befejez, nem tart örökké, hanem innen kikerülünk, akkor egy egészen más dimenzióba kerülünk, ahol aztán nehéz ezt elképzelni, de nem jönnek a dolgok maguktól, hanem meg kell érte dolgozni. De ahogy azért valami sokkal szebb, mert olyan dolgokat látunk, amit itt el sem tudunk képzelni, olyan látványokban van részünk, és olyan élvezetekben, amit nem tudunk elképzelni, és másképp, hagyjál már békén, ez egy marhasság, ez nem, ez semmilyen, nincsen, ne higgyél ilyen butaságban. Mindjárt nem fokozom itt, ezt még hosszan lehetne így boncolgatni és mesélni. Lényeg az, hogy egyszer csak egy nagy kiáltás, és a nő elkezd szülni. És akkor megálltják a buszt, kezdődik a szülés, és ő még mindig összpontosít a gyerekekre. És azt mondja ez a szkeptikus a testvére, hogy figyelj, kapaszkodj, mert most vége, kapaszkodj! Azt mondja neki, és akkor egy testvér, nem engem, és pum, az kimegy. Ő pedig minden erejével kapaszkodik, és kint pedig mi van? Az, aki megszületett, aki kapaszkodott, az sajnos egy elvetélt, méhben meghalt, szülés közben meghalt baba, aki meg megszületett, az mázoltól kezdi az életét. Most az egész aztán történet folytatódik, hogy ez az ember végére az életét, és aztán egy örök otthonába kerül, és megint beszélget egy mellett ülővel, és aki azt mondja, hogy de jó lett ez az élet, és milyen jó itt, és milyennyi mindenünk megvolt, milyen szép életünk volt, bárcsak az örökké folytatás, azt mondja, tudod, hogy itt azért van egy folytatás, ami egy egészen más dimenzió, számunkra elképzelhetetlen dimenzió, az, hogy hagyjál már békén, és akkor ugyanez a történet. Ugye, folytatódik, azt akarja csak mutatni, hogy vannak dolgok, amik léteznek, de mi nem tudjuk őket. Nem nehéz, nagyon nehéz fölfogni, hogy ez milyen lehet. Egy olyan, mint egy két dimenzióban élő ember nem tudja fölfogni, hogy mi az, hogy három dimenzió, mert az ő korlátain kívül van. Most a kabala azt tanítja, és a hasid filozófia ezt nagyon szépen elmagyarázza, hogy mi az a látás. A látás az nem a szem. Hiába van ott egy szemgolyó, most fogom egy halott ember szemgolyót, az látás? Az a szemgolyó lát engem? Nem. A szemgolyó az egy eszköze a látásnak. Az egy eszköz, de a látás az több. Mondok egy például, vannak olyan betegségek, aminek nem tudjuk nem lehet rámutatni a testi okára. A szem tökéletes. Biológiai szempontból, orvosi szempontból az a szem semmi hiba. Van olyan, amikor az ember azért nem lát, mert a szemét kiszúrták. Vagy van egy vágás a szemében. Láthatóan az eszköz nem működik. Az eszköz hibás. De van olyan, amikor nem lát, és nem tudjuk, hogy miért nem lát. Minden tökéletes, de valahol még sincs. És akkor ilyenkor azt mondják, hogy az agya nem tudja értelmezni a jegyet. De ez nem egy jó... Tehát igazából nincs kézzelmutató oka. Tehát a szem maga az nem a látás. A látás az egy képesség, a szem pedig egy eszköze ennek a képességnek, amit ki tud fejeződni. Ugyanis az agy, az nem a gondolkodás, az csak egy eszköze a gondolkodásnak. És folytathatnám az összes testi képesség. Van, amikor a láb tökéletes. Ugye a Petőintézetben kezel gyerekeknél nem azért nem tudnak járni, mert nincsenek meg az izmok a lábaikban, hanem azért, mert mondjuk, ezt akkor orvosodán úgy megyek, hogy nem kapott elég oxigént mondjuk az agya a születéskor, és ezért a képesség nem tud lejutni a lábához. A kapcsolat az agya és a lába között nincs meg. Csak azért mondom, hogy van, hogy a testrészekben lévő képességhez tartozik egy testrész, ami egy eszköz, és tartozik az a képesség, ami egy szellemi képesség. Olvastam egy nagyon érdekes tanulmányt, amiben ugye az ember azt mondja, hogy mire való az agy? Eszköze a gondolkodásnak. Mi lenne, ha nem lenne agyunk? Közöttem azt mondja, akkor nem tudnánk gondolkodni. Ő azt mondja, aki ezt írta, az ilyen agykutató, és azt mondja, hogy nem, az agynak nem az a szerepe, hogy a gondolatokat kreálja, az a szerepe, hogy a gondolatokat kontrollálja. Kordában tartsa, hogy mint egy ez a transformátor, nem tudom, hogy jó szó el, mint ami az elektromos államot kordában tartja, és ezáltal lesz használható. Az olyan, mint amikor van ugye a valahogy ezt nem értek ehhez, hogy miért van így, de mondjuk az autómnál ez egy probléma, hogy a jobb első lámpám mindig kialszik, és ilyenkor hogy túl sok áram jut a bal első lámpám, és az viszont borzasztó erősen világít. Na ez történik akkor, hogyha valakinek az agya nem működik jól, akkor nem az van, hogy abba hagyja, olyan is lehet, hogy abba hagyja a gondolkodást, de ha megkattan az agya, akkor az történik, hogy borzasztó sokat gondolkodik, mondjuk a mániákus depressziós embereknél, amikor a mániákus fázisban vannak, akkor az a probléma, hogy borzasztóan nem tudják kordában tartani a gondolataikat, pedig a gondolataik ilyenkor még sokkal jobbak, mint normál állapotban egy emberi. Tehát ilyenkor van az, amikor valaki ilyen állapotban van, hogy beül egy társaságba, és elkezd sértegetni. Mert olyan dolgokat vesz észre a másik emberről, ami nem is gondolná, hogy az, még amit ő maga se fogalmazott meg. De teljesen igaz dolgokat mond, csak olyanokat mond, amiket nem illene oda mondani, de tökéletes, amiket mond, és össze-vissza beszél, és olyan dolgokat mond el, ami igaz, csak valahogy nincs meg a kap... Nincs kordában tartva ez az egész. Az agynak az a feladata, most képzeljétek el, annyi minden érzésünk van az életben. Annyi mindent átélünk, jó érzés, rossz érzés. Az egész élet, most hogyha ezt az egész életet, az összes érzést, és az összes gondolatot, ami volt bennünk, egyszerre gondolnánk, egyszer éreznénk, ez földolgozhatatlan lenne. És ezért jó, hogy van agy, mert ezt a nagyon erős képesség, a gondolat képességét képes a fizikai világban használhatóvá tenni, hogy kordában tartja. És ugyanez a feladata a szemnek. És ezzel magyarázza a kabala, hogy a lélek lát, és gondolkodik. Nem úgy, mint mi emberek, hanem sokkal erősebben. Mert neki nincs a test, ami ezt korlátozza. Nem a fizikai értelemben lát, és a fizikai értelemben gondolkodik, hanem annál sokkal jobban. Mert nincs a test, ami kordában tartsa. És ha valaki jobban tud, mondjuk visszatér a mániákus depressziós, nem akarok mindenki depresszióba vinni ezekkel a példákkal, de a mániákus depressziósoknál az van, hogy miért tudnak olyan nagy dolgokat mondani, nem tudom, hogy van esetleg meg ilyen ismerőse, hogy ilyen, akkor ezt esetleg már tapasztalta. Tehát olyanokat mond a másikról, ami nagyon kifinomult érzékszervekkel, az, hogy észrevegye. Ja igen, egy másik példa erre, valaki mondta, egy barátom, hogy amikor drogozott, és füves cigit szívott, akkor nagyon szeretett zenét hallgatni ilyenkor, mert az érzékei valahogy kifinomultak, és a zenének az apró részleteit sokkal jobban hallotta és élvezte. Ugye, mi történt, mondjuk nem tudom, hogy ez történik-e, de a mi szempontunkban is beilleszthetjük ezt a mi kis előadásunkba, hogy az történik ilyenkor, hogy a korlátok kevésbé korlátok már, és ezért sokkal többet tudsz fölfogni. Amikor az embernek kordában vannak tartva a gondolatai, az érzékei, akkor nem vesz észre olyan sok apróságot, és nem teszi észre sokszor az összefüggéseket az egy és a kettő között, és a kettő és a három között. Ez jó így, mert ha mindent észre lennénk, beleborondolunk. Ez történik ide ilyenkor. Ezért borzasztóan kifáradnak ezek a mániákus depressziósok ezekben a korszakban, és nem tudnak elaludni, mert túl sok mindent szívnak magukba, mindent látnak, sokkal több dolgot látnak, mint egy hozzánk hasonló tompult ember, akinek így kordában vannak tartva a dolgai. Most a lélek a test nélkül valami ilyesmit tapasztal meg, csak mivel nincs testhez kötve, ezért ez nem fárasztó a számára. Mert nem hajtja túl a motorra az autót, mert nincs autó. Hanem nincs... Tehát, és ez az a valamilyen szellemi élvezet, amit mi el sem tudom képzelni, hogy milyen lehet. De ez valami igazán különleges dolog, amit nem vagyunk képesek felfogni, így a fizikai létben. Tehát valami ilyesmi az édenkert. Ugyanúgy, ahogy, mint csak egy szóval visszatérve, ugyanúgy, ahogy azt mondom, hogy van lélek test nélkül, minden fogalom is van test nélkül. Tehát a fizikai világ minden fogalma létezik, nem fizikai, hanem spirituális értelemben. És amikor arról beszélek, hogy túlvilág, és ott ennek a léleknek a csarnoka, és ez a lélek találkozott azzal, hogy vannak ilyen anekdóták, ilyen történetek, hogy ez találkozott azzal, és ott megbeszélték, és azt mondja. Ezek, igen, ez így van, csak nem ebben a fizikai értelemben, hanem valamilyen szellemi jelentésben vannak ezek a dolgok. Szóval ez az édenkert, ez a túlvilági élvezet. De mi az a pokol? természetesen akkor most már érezzük, hogy ez nem a üstökösök és a luciferek szurkálják a gonoszokat, hanem ez valami egészen más. A pokol az egyfajta megtisztulás, nem azért, mert nekem büntetés jár, hanem azért, hogyha nem voltam eléggé, nem figyeltem oda eléggé, akkor a lelkem ebben a fizikai létben el tud tompulni. Ez olyan, mint egy ember, aki mondjuk durva emberek között volt, akkor hiába alapból megvan a képessége, hogy kifinomó dolgokról is beszélgessen. De azért ott kell egy ilyen kinevelő kúra. Tehát annyira hozzászokott a durva, hogy egy ember, aki hiába nagyon tehetséges a zongorához, de ha kemény fizikai munkát végzett, az a kezei eldurvulnak. És a léleke is ezt történik, hogy nem képes ezeket az élvezeteket élvezni, amíg azt mondja a Zohár, ami a Kabbala egyik alapkönyve, hogy minden léleknek, amikor fölkerül a túlvilágra, át kell menni a tűz folyamán. A tűz folyón. Miért? Mert addig, amíg előtte van Heizoda Hai Alma, ennek a világnak a képe, addig nem képes felfogni a túlvilági létet, a túlvilági, nem képes értékelni a túlvilági élvezetet. Ez szerinti, hogy valahogy a lelket egy kicsit csorbítja ez a fizikai lét. És ezért van szükség erre, de ezért a pokol az nem egy, a zsidóság szerint nem egy ilyen örök állapot, hogy oda kerülsz, és akkor viszlát, most megkapod az örök büntetésed, hanem ezért van ez a hagyomány, hogy itt nem lehet többet ott a lélek, mint 12 hónap, hogy van egyfajta határa, mint túl már mindenképp megtisztul az ember. Most képzeljük el, mondok egy példát erre a megtisztulási folyamatra. Vannak ilyen kabbalisztikus könyvek, ahol le van írva, hogy milyen büntetések vannak ott. És ezeket szó szerint vesszük, akkor eléggé furcsán állunk. Egy, amit a Tánya is említ, és akkor a Péter vagy az Éva lehet, hogy biztos emlékeznek rá, hogy van egy olyan, amit azt mondja, hogy az ember fölkerül a túlvilágra, és ha túl sok fizikai élvezetet itt magához vett, halmozta az fizikai élvezeteket, akkor az a büntetése, hogy angyalok a lelkével paritjáznak. Pingpongoznak a világ egyik sarkáról a másikra. Na, ez ilyen érdekes büntetés, most ebben mi jó. És erre azt úgy magyarázza a Tánya, hogy azt mondja, ez egy lelki paritjázás. És erre mondjunk egy példát. Az ember bizonyos élethelyzetekben kielvezi magát fizikai örömökkel, akkor is, amikor tudja, hogy ezek sokszor nem teljesen kóserek. De az élvezet, az élvezet. De nem veszi, nem érzékeli, eltompul, és nem érzékeli, hogy ezek mennyire nem illő dolgok, mennyire rossz hatással vannak rá. Aztán egy nap beül a sinagógába, és mondjuk Jom Kippur van, a legszentebb nap, és tényleg érzi, hogy a lelke turbón dolgozik. Hihetetlen egy áhítat, és átszellemültség, és ima, és minden úgy nagyon érzi az Isten közelséget. És ahogy ott imádkozik, egyszer csak bum, bejön egy olyan kép, egy olyan gondolat, ami egy ilyen kielvezett pillanatból. Mondjuk egy valamilyen jó, zsíros, tréfli kaja, vagy egy olyan nemi kapcsolat, amit mondjuk nem kellett volna, vagy csak egy pár, és akkor azt mondja, menj már innen, nem illik ide ez az egész. De ugye mit érez ilyenkor? Megérzi, éppen azért, mert ott ilyen átszellemültségben van, megérzi azt, hogy itt ez mennyire, megérzi annak a súlyát, amit hát éppen ezzel tudja kialítani azt az érzéketlenséget, amiben az a dolog megtörtént, amiben azt a dolgot elkövette. Most valami ilyesmi történik, ez a paritjázás, ez a hideg-meleg víz, amikor megmutatják a léleknek azt a szellemi élvezetet, és aztán ledobják egy pillanatra abba az érzésbe, amiben akkor volt, amikor azt a fizikai, tiltott fizikai örömöt ben volt része. És akkor érzi azt, hogy mennyire eltompítja őt az a fizikai öröm, hogy nem tudja, értitek a... És ez egyfajta megtisztulási folyamat, most attól függ, hogy egy ruha mennyire biztos, ettől függ a centrifugában 600-as vagy 1200-as sebességre kell kapcsolni. Tehát, hogy ez valami ilyesmit jelent. Most a kérdés az, hogy ha ez tényleg így van, akkor miért vagyunk olyan szomorúak, amikor az ember meghal? Azt, hogy mi miért vagyunk szomorúak, azt még értjük, mert hát mert elvesztettük őt, nem érezzük a közelségét. De ő miért ilyen szomorú? Most, hogy olyan emberről van szó, mint mondjuk én, meg ti, akkor világos, hogy miért, mert félünk az ismeretlentől, meg azért egész jó volt itt, és most nem annyira szeretnénk innen elköltözni. Vagy ha már hívőbbek vagyunk, akkor azt mondjuk, hogy hát ez kellemetlen, ami most vár rám. Tudjátok, valaki egyszer azt mondta, a világ olyan, mint egy szupermarket. Az embernek van egy szép, van egy nagy kocsija, és belepakol mindent. És pakolja, de aztán jön egy pont, amikor a kasszához ér, és akkor ki is kell fizetni. Azt mondja, akkor ugyanez lenne az ember, azt, hogy én sírok, amikor mielőtt meghalok, ez világos. Hát nem akarok a kasszához menni. De mondjuk képzeljük egy cádik, egy igaz ember, akinek van, tehát akinek nincs problémája ott a fizetésnél, a kasszánál. Ő miért sír? Elhagyja ezt a fizikai létet, és viszlát, és most sokkal jobb lesz neki. Nem lesz korlátozva azokkal a testi korlátokkal, amelyek eddig korlátozva volt. Akkor miért rossz ez neki is? Tudjuk azt, hogy vannak olyan történetek cádikokról, hogy mielőtt a halálos ágyukon elsírták magukat. Szóval a Vilnai Gáonról van, tehát elsírta magát, és megkérdezték tőle a tanítványok, hogy mondd, miért sírsz? És erre azt mondta, azért sírok, mert itt ezen a világon milyen jó üzleteket lehetett kötni. Egy pár garas, és már is a kezedben van egy micva. Egy pár fillér, és veszel egy gyertyát, amit péntek este meg tudsz gyújtani. Egy pár forint, és veszel egy filint, amit föl tudsz tekerni a karodra. Egy kis mosoly, és már is segítettél valaki másan. Szóval a túlvilágon ez a lehetőség már nincs meg. Ott már nincs szabad akarat, hogy én jót tegyek, az már magától, az már robot vagyok. Élvezni tudom a szellemi élvezeteket, de nincsen ez a kísértés nincs meg, és ezért már nincs értéke a cselekedetnek. Van olyan szép zsidó szokás, amikor egy halottat eltemetnek, ráteszik a cicest, a szemléltető rojt ruháját, és eltépik. Amikor azt elképzelik, hogy bocs, de te már nem tudsz. Ugye ez egy micva, ismertek a szemléltető rojtokat, ez egy Bibliában benne van, hogy tegyünk a ruhánk sarkaira ilyen rojtokat, hogy ezzel emlékezzünk a jó cselekedetek megtartására. És eltépik, akkor ezzel azt mondhatják, hogy te már itt nem tudsz. Amit eddig összeszedtél, az megvan, ami most már más dimenzióba kerülsz. Van ez a szokás, hogy valaki bemegy a temetőbe, hogyha ezt kint hordja így, akkor ezt bedugja a gatyájába, hogy ne hozzuk szégyenbe a halottakat, úgymond, akiknek már nincs lehetőségük, hogy milyen jó cselekedeteket tegyenek. Tehát van egy szép történet, hogy volt egyszer egy ember, aki a borszalat, most nem fogom megint csak az egész részletesen el, csak szerevítjétjük, valaki, aki nagyon nagy szegénységben élt, és az egész faluból egy szegény volt, és akkor az a hír járt, hogy van messze-messze egy sziget, ahol gyémántok vannak, és a földön vannak a gyémánt, csak össze kell szedni. És az illető elindult a hosszú útra, mindenki elbúcsúzott tőle, jó szerencsét kívántak neki, és ő el is indult, és hosszú út után megérkezett. És ahogy megérkezett, leszálltak, hát látta, hogy tényleg gyémántokkal teli, ő elővette a kis zsákját, és jól megpakolt a gyémántok. És akkor visszament a stékhez, és megkérdezte, hogy mikor indul a keletkező hajó vissza. Hát ez még odébb van, még 2-3 év. Jó, hát akkor elment körül, körbenézett, éhes lett, bement egy vendéglőbe, megevédett, és meg fizetett volna, hát mondta, nekem nincs pénzed, de itt egy gyémánt. Nem, gyémántal nem lehet fizetni, akkor mivel? Csirkezsírral. Csirkezsír, ne vicceljetek, hát igen, nem, csirkezsír az a fizetőeszköz. És bármilyen furcsa volt neki, lehet össze kell szedni egy kis csirkezsírt, a gyémánt senkit nem érdekelt, elkezdett dolgozni, akkor összeszedte egy kis csirkezsírt, akkor egyre több gyűlt neki, akkor már betette a bankba, utána volt bankkártya, akkor csak leszették a kártyán keresztül a csirkezsírt, és egy komoly vagyon gyűjtött össze, mire 3 év múlva indult vissza a hajó, akkor ő felszállt a hajóra, és jól megpakolta a csirkezsírral. És amikor jött vissza, akkor nagyon örültek neki, hogy na, itt a barátunk, de hát látták, hogy legyek veszik körül a hajót, mert megromlott útközben ez a csirkezsír. És akkor megérkezett, akkor azt mondták, hogy nem hoztál semmit, azt mondták, hogy hát itt a csirkezsír, azt mondták, de nekünk az nem ér semmi, ez gyémántot kell majd hozzá. Azt mondták, de ja, tényleg ezt elfelejtettem. És azt mondták, de nem, semmi gyémán nincs nálad, egy darabot sem hoztál. És akkor eszébe jut, hogy van egy régi nadrágja, amiben még a zsebéből nem vette ki azt az első gyémántot, amit összeszedett, és akkor legalább valamit mégis hoztál valóban. Ugye a példa az érthető, hogy lekerülünk erre a világra, és az, ami igazán érték lenne, azok a jó cselekedetek, amiket szabad akaratunkban meg tudnánk itt tenni, azoknak elfelejtsük az értékét, és valami egészen másra hajtunk rá, mint érték. Amikor tovább lépünk innen, akkor azoknak már nincs semmi értéke, sőt, maximum csak büdösek lettünk tőlük, de nem igazi értéket ezek nem képviselnek. Van egy fontos mondás, ami első látásra ellentmondásos a Talmud. A Talmud azt mondja, többet ér egy óra ezen a földön, megtérésben és jó cselekedetben, mint az egész túlvilági élet. Nagyon fontos mondás. Majd folytatja a Talmud ugyanezen a helyen, és azt mondja, de többet ér egy pillanatnyi élvezet a túlvilágon, mint ennek a világnak az összes élvezete. Hogy lehet ezt a két dolgot összeegyeztetni, szerintetek? Hogy lehet, hogy mind a két mondás igaz? Többet ér egy óra megtérésben és jó cselekedetben ezen a világon, mint az egész túlvilági élet, de több egy pillanatnyi élvezet a túlvilágon, mint az egész összes élvezet ezen a földön. Senkinek semmi ötlete? Attól függ, miről beszélünk. Élvezet szempontjából igen, fantasztikus ez a túlvilági élvezet. De eredmény szempontjából ez a világ a lényeg. Szerinti azon abban a... És ez megmagyaráz nekünk, hogy miért van szükség erre a világra. Mert különben, ha tényleg annyira nagyon jó, akkor minek ez a világ? Akkor maradjunk ott, és viszlát. Minek ide lejönni? Na azért ide tudunk lejönni, mert amikor a lélek ide lejön, és megtapasztalja azt, hogy milyen szabad akaratból jót cselekedni, kísértést kiállni, és mégis ragaszkodni Istenhez és a jóhoz, akkor ez az, amit aztán, amikor fölkerül, őt még érzékenyebbé teszi azoké a túlvilági élvezetek felé. Ez olyan, mint amikor, most egy nagyon profán példát mondjak, a gazdag európai elmegy Nigériába. A gazdag európai orvos elmegy Nigériába gyógyítani. Hát ez egy borzasztó élmény. Ott lenni az valami tragédia. Egy-két évnél talán nem is meg tovább kibírni. De amikor visszakerül, mennyivel meggazdagodott ő? Ugye? Hogy most mennyivel jobban értékeli azokat a dolgokat, amik előtte is megvoltak, de nem volt annyira kifinomult az érzékszerve, hogy ezeket értékelni tudja. És ezért van szükség erre a világra, és ez megmagyaráz még valamit. Hogy miért, hogy igaz, valójában a túlvilág után is van egy világ. Még egy következő, egy ötödik dimenzió. Ez pedig a messiási kor és a feltámadás, amiben ugye a zsidóság hisz. És mondja, amikor eljön a messiás, akkor a halottak feltámadnak. De ebben mi a jó? Ez olyan, mint hogy visszamenni Nigériába. Ez miben jutalom? Vagy miben jó ez, vagy a világ célja, hogy ide visszakerülni? Hát a léleknek sokkal jobb ott hasznod. Na igen, de az igazán nagy dolog az, hogy ezt a kettőt, ezt egyesítjük. Hogy ezért van értéke aztán annak, hogy a lélek visszatér a testben, de ez megint egy következő órának a témája. Szóval visszatérve, ez a túlvilág, és ha nem volt elég egyértelmű, akkor ezek szerint a túlvilági jutalom és büntetés sem egyfajta de jó gyerek voltál, vagy dádá, ezt nem kellett volna, hanem egy ok-okozat folyamat, amiben igazából rajta múlik, hogy ez nem egy Isten ott áll a bottal és megbüntet, hanem ugyanúgy az elején említett példánál, amikor a tolvaj bemegy lopni, akkor a hatása a lopásnak azonnal érzékelődik, és ez nem egy büntetés. Ha a gyerek nem tanul az iskába, akkor persze meg lehet büntetni és adni neki két pofont. De az igazi büntetés az, hogy buta marad, hogy nem szedi össze a tudást. Ha meg tanul, akkor az igazi jutalom az, hogy összeszedte a tudást. Útközben lehet neki adni egy-két ajándékot, meg dicsérni, de nem ez a lényeg, hanem maga a cselekedet az eredményezi a jutalmat. Van esetleg egy kérdés, igen?
Két kérdés, fokolban is most erre. Most mi a fokol? Ezzel van a multifúrnál, hogy megedik, hogy nincs megváltozik a bocsánat.
Oké.
A másik pedig a gyermekben, hogy az volt a tüzei nagy szervezés.
Az volt a?
Az volt a tüzei nagy szervezés.
Igen.
Most a Bibliában le van érdekes, hogy van.
Nagyon-nagyon jó kérdés volt mind a kettő. Kezdjük akkor az elejének. Az első kérdésed az volt, hogy miért van szükség a pokolra, ha egyszer ott van Jom Kipur. A válasz, a Jom Kipur ugye az engesztelő nap, amikor úgyis minden bűnünket megbánjuk, és tiszta lapra indulunk. Egyszerűen, hogyha egy szóban akarnék válaszolni, akkor azt mondom, igazad van. Ha nem lenne egy Jom Kipur utáni nap, akkor lehet, hogy nincs rá szükség. Csak a gond ott van, hogy aztán van egy következő nap, amikor hiába volt tiszta lapunk, nagyon hamar bepiszkoljuk azt a tiszta lapot. Hogy? Ez egy jó ötlet. Igen, nagy bőjtben meghal. A másik kérdés, amit bonyolítani akarnám, vagy a másik esetleg tovább vinni ezt át, hogy az nem annyira egyértelmű, hogy ez a Jom Kipur milyen szinten tisztít meg bennünket, és milyen szinten ad tiszta lapot. Ez nem teljesen egyértelmű. Tehát azért lehet, hogy ott hiába adott tiszta lapot, azért még valami nyoma maradta. Ez olyan, mint amikor valakinek csinálsz valami rosszat, és ő megbocsánat neked, tiszta lappal indulunk. Ez a nyoma mégis megmaradt annak, hogy egyszer megbántottad. Azért nem lehet azt mondani, hogy teljesen ugyanott vagy, mint amikor elindultunk. A második kérdés, az egy nagyon jó kérdés, az az, hogy miért mondjuk azt, hogy az Édenkert az valami szellemi világ. Akkor kinyitjuk a Bibliát, akkor azon írva, hogy fogta Ádámot és Évát, és berakta őket az Édenkertbe, és ott minden fa gyümölcséből ehettek, csak a tiltott fa gyümölcséből nem, aztán ott mégis ettek a gyümölcsből, aztán talán kirúgta őket. Ja, és ez az Édenkert, ez a Eufrátesz és a folyó között volt, és szépen körben adta, aztán fogta őket, szemékbe rúgta, és azt mondta, hogy viszlát, és azóta már a Földön élnek. Hogy akkor ez az Édenkert, ez egy fizikai dolog volt, egy szellemi volt? Most ez egy külön órát érdemel, de megpróbálom egy percben összefoglalni. A dolog lényege az, hogy igen, az Édenkert az most egy szellemi dolog. De amikor Isten megteremtette a világot, akkor a világ úgy létezett, hogy ez a szellemi lét, ez érezhető volt a fizikai világban. Ez a kettő, ez nem vált külön. És ők egy fizikai területen éltek, ahol érezhető a világban éltek, ahol érezhető is volt ez a szellemi, ahol az ugyanabban az élményben volt részük, mint ma egy léleknek test nélkül. Nekik testben volt ugyanabban az élményben részük, mint ma egy léleknek test nélkül. De mi történt a bűn által? A bűn által épp az történt, hogy a testüket lehúzták, a testük sokkal anyagiasabbá és fizikálisabbá lett, eltompultak, és ezért már nem az érzékszervek elromlottak, mint hogyha megemelkedett volna az Édenkert, nem ők lettek kirúgva az Édenkertbe, az Édenkert szállt föl. Ők ugyanott maradtak, csak már nem tudták érzékelni azt, amit korábban érzékeltek, ugyanúgy, mint ahogy a tolvajnak sincs már lelkiismeretfúzás az után, hogy az első lopást megcsinálta. Mert eltompultak éppen a bűn által. Keveredett bennük a jó és a rossz, ez a rossz és a jó és a rossz fájának a jelentése, hogy már nem volt, nem érezték nem érezték a jót teljesen jónak, nem az érzékeik megromlottak. Már mindenbe belekeveredett valahogy a rossz. Azért, amikor meglátták a másik mesztelen testét, akkor nem úgy tekintettek arra, mint egy isteni ajándékra, mint ahogy az embernek a kezére tekint, vagy az orrára, hanem egyből bennük már dolgozott, valami más is megjelent, amikor azt meglátták. És ezért elkezdtek szégyenlősek lenni, és eltakarták magukat. És megszűnt a halhatatlanságuk is. Miért? Mert miért voltak előtte a halhatatlanok? Ez nem valamilyen hú, de jó volt nekik, hogy halhatatlanok voltak, hanem azért, mert a test olyan kifinomult volt, hogy nem volt a léleknek semmi problémája azzal, hogy a testben volt. Nem volt ez fájdalom, vagy nehézség a számára, vagy nem korlátozta igazából semmiben, mert a test annyira kifinomult volt. Annyira átszellemült és kifinomult volt, és ezért örökké is, az örök lélek örökké tudott volna élni a testben. De amikor vétkeztek, akkor ez a testet rontotta meg, a testben való létet, és ezért a test annyira lement, hogy ez a lélek már nem tudta elbírni. És ezért nézzük a Bibliában, hogy minél tovább mentek, és aztán minél több bűnt elkövettünk, annál rövidebb lett az élettartalom. Mert annál kevésbé bírja már el a lélek a testben. Úgyhogy ma a Édenkert, igen, az egy szellemi fogalom, de amikor Ádám és Éva még a bűn előtt voltak, akkor ez a szellemi fogalom egy fizikai testben is, a fizikai létben is érezhető volt. Igen. És a messiás időkben olyasmi lesz, mint a Ádám és Éva bűne előtti pillanatban, csak még jobb lesz. Miért? Mert éppen az lesz a dolog lényege, hogy azt a helyzetet szabad akaratunkból fogjuk elérni. Tehát az messiási, a zsidóság szerint a messiás, az nem valamilyen ilyen jön a megváltó, és megment bennünket mi bűneinktől, hanem mi érjük el ezt az állapotot azzal, hogy a szellemit és a fizikait összekapcsoljuk a cselekedeteinkkel, és megpróbáljuk őket összehozni, és ezáltal azt érjük, hogy a végén majd az jön ki, hogy tényleg a szellemi, az édenkert érezhetővé válik a fizikai létben is.
Nehezen tudom elképzelni, hogy azt mondjuk, hogy van lélek test nélkül. De azt hiszem, hogy a halál után, vagy én így képzelem, hogy az már nem az a személyes lélek, aki volt. Tehát ha mondjuk nekem emlék meghalt az anyám, azt nem tudom elképzelni, hogy ő az a személyiség, aki ő itt volt, ugyanúgy van, vagy ugyanúgy gondol rám, hanem maga a lélek is valószínűleg átalakult, teljesen más.
Nagyon jó, amit mondasz, és örülök, hogy ezt mondod. Igen, abban igazad van, hogy ez nem az a mama ugyanazokkal a bogarakkal, meg a tyákokkal, és akkor azt mondja, ó, tudom, mama, hogy te most azt gondolod, hogy így és így. Nem, miért nem? Mert a mama az összes bogarával és gondolatával és a személyiségi vonások, azok nem csak lélekfüggőek. Az, hogy valakinek milyen személyiségi vonásai vannak, abban nagyon nagy szerepet játszik a test. És a test és a lélek egysége, ez egy olyan egység, amiben nagyon nehéz rámutatni arra, hogy melyik rész van a lélekből és melyik rész a testből. Ez nem egy olyan egység, mint egy pohár víz, ahol van egy víz, meg van a pohár, ahol meg tudod határozni, meddig tart a víz, és hol kezdődik a pohár. Ez egy sokkal jobban egyesült egység, és ezért igazad, a különböző jellemvonásoknak nagyon, nagyon befolyásolva vannak a test. A testtől, a test tapasztalataitól, a fájdalmaitól, az agytérfogatától, és még folytathatnám. De a lélek bizonyos értelemben mégis egyedi marad. Tehát ez nem úgy működik, hogy van egy ilyen elektrárom, azt bevisszük egy ilyen, mondjuk valamilyen hajszárítóba, és amikor kikapcsoljuk a hajszárítót, az elektromos áram, úgy visszamegy a nagy elektromos áramba. Hanem valamilyen egyedisége mégis megvan, és azt lehet mondani, hogy ez a te mamád lelke. Ez nem csak mert a lélek, azt mondjuk az egy isteni szikra, de az nem maga Isten. Az én lelkem az nem Isten. Az egy valamilyen teremtés, valamilyen teremtmény, az a lélek, csak egy szellemi, egy spirituális teremtmény. Egy olyan teremtmény, amiben semmi fizikai nincsen, és ezért nevezzük isteni szikrának, mert a mi testünkhöz képest az teljesen isteni. De az is egy különálló teremtés, egy különálló lény, vagy nem is lény, egy különálló energia, vagy csak az energia az nagyon... Tehát valamilyen módon mégis különáll. De abban az értelemben igazad van, hogy nincsen... hogy ilyen szempontból nincsen, hogy tehát nem úgy létezik, mint ahogy itt a Földön létezik. De mégis különálló, és igenis elképzelhető, hogy foglalkozik veled, vagy velem, vagy... De nem abban az értelemben, hogy jön, és akkor megteríti az asztalt, és csinálja a kávét. Vannak a Talmudban ilyen típusú történetek, meg ilyen haszid anekdóták, és jött valaki meghalt, és akkor utána megjelent, és... megjelent, mondjuk egy álomban, és ennek volt valami jelentősége. Én azt gondolom, nekem a rokonságunkban meghalt valaki nyáron, és ez nagyon traumatikusan érte a család egy részét. Voltak olyan családtagjaim, akik mondjuk vele álmodtak, és ez nagyon megrázta őket. Sőt, az volt az érdekes, hogy sokan nagyon hasonló dolgokat álmodtak vele. Tehát, hogy az álom meg egyszer volt nála, aztán másiknál, hogy jött és megölelte volna őket, de nem tudta. És ez egy elég szerencsétlen családtag volt, aki hosszú ideje nagyon beteg volt, és ilyen oxigén palackkal járt, és szegény elég fiatalon halt meg. És akkor én próbáltam ott nekik, én kevésbé vagyok ilyen szempontból, nem vagyok azt mondani, hogy nekem nem voltak ilyen álmaim, mert kevésbé vagyok ilyen szempontból ilyen ezoterikus, és sokkal így, legalábbis úgy gondolom, ilyen kézzelfogható dolgokat. És hogy amikor azok a történetek, amikor az egy egészen más, tehát azért ez sokszor halucináció, hogy az ember álmodik valamit, azért álmodja, mert erre napközben gondol. Ez nem azt jelenti, hogy az neki ott tényleg megjelent, és Tehát, hogy ez abban az értelemben én is egyetértek, mert ez nem egy olyan, hogy jó, tovább lézzük, és jön a kis oxigén palackával is megjelenik nekem. Persze, ha cádik vagyok, elképzelhető, hogy bizonyos értelemben elképzelhető, hogy megjelenik nekem, de ez egészen más, mint ahogy fizikailag létezett. Van-e még kérdés? Igen, a Talmud azt mondja, a álomból egy a hatvanada a halálnak. Ez úgy is lehet érteni, hogy mindenki, aki elalszik, a 60-ból egy, az meg is hal. Nem kell föl. De úgy is lehet érteni, hogy az álom az egy kicsit olyan, mint a halál. Egy hatvanada a halálnak. Mert bizonyos értelemben a lélek elválik a testtől. És ezért van az, hogy olyan dolgokat is meg tudunk tapasztalni álmunkban, ami a testben funkciójával elképzelhetetlen. Most, hogyha olyan emberek vagyunk, akik az életüket az evésivással és a földi életetekkel töltik, akkor ezek a dolgok olyasmik lesznek, ilyen lehetetlen, hogy megy a lift, és nem áll meg, és mit tudom én. Vagy találkozunk egyszerre két olyan emberrel, akik 200 év különbséggel éltek, vagy most folytathatnám, minek megvannak a saját elképzelhetetlen álmai, vagy olyan dolgokat csinálunk, vagy stb. De mondjuk egy szádiknál, egy olyan embernél, aki a spirituális dolgokra koncentrál az életében, az álmában olyasmi megtörténhet, hogy megért egy olyan kérdésre, megkapja a választ, amire nem tudta napközben megkapni. Éppen azért, mert kevésbé van bekorlátozva, és így sokkal a képessége bizonyos értelemben elszabadulna.
És ha előbb jól értettem, akkor a zsidó vallásban is egy embernek több élete van? Tehát, mint az indiainál a reinkarnáció, vagy az?
Igen, ez így van. De nem abban, és ez nagyon jó kapcsolódik az előző kérdésedhez, nem abban az értelemben, hogy volt a Juliska néni, és aztán ő újból megszületett. Hanem nem egy ilyen személy, tehát nincs egy ilyen fajta személyes kapcsolat a két élet között. Ez mégis valahogy két külön lélek. Inkább úgy mondom, egy léleknek két szikrája, vagy két része, két szelete. Tehát egy ember, ez a típusú dolog, ez nincs meg, hogy azt mondja, hogy egy lélek lejött a világ, és nem teljesítette a küldetését, akkor lejön még egyszer, hogy teljesítse a küldetését, vagy egy más típusú küldetést teljesítsen, és ezzel. De ez nem azt jelenti, hogy ez ugyanaz a lélek, hanem valahogy annak a léleknek, mint egy lélek egy fa, és van egy ilyen ága, meg egy olyan ága. Tehát én például beszélgettem egyszer egy ilyen két nagyon érdekes nő, akik jártak így tanulni, az egyik zsidó volt, a másik nem, ennek nincs jelentőség ennek különben, ugye ebből a szempontból. És akkor mondták, hogy ettől kik hisznek ebben a reinkarnációban, és ilyen valamilyen csoportban is járnak, és hogy ők megtapasztalták, hogy visszamentek előző életükbe, és ez mennyi problémát megoldott nekik. És akkor mondták, hogy hát olyanok voltak, hogy mondom, hát mit, nagyon kíváncsi voltam, hogy milyen volt visszamenni, milyen lehet az. És akkor mondták, hogy hát az volt, hogy például ő neki nagyon sokáig itt fájt a válla, és visszament előző életébe, és látta, hogy ő egy római katona, akit vállon szúrt a ellenség, és hát ezért valószínűleg ez tovább vitte ezt a fájdalmat, és ez tudatosította, ez megoldotta ezt a problémát. És akkor még ilyen is ehhez hasonló dolgokat. Azt kell, hogy mindig elgondolkodtad, hogy ezek, akik így visszaengedik, soha nincs egy egyszerű paraszt ember, egyik a Napóleon, a másik a római katona, szóval nincsen, hogy valaki egyszerűen ér, de ez csak ilyen vicces, mellékes megjegyzés. És mindesetre a zsidóság, hogy?
És Napóleonból többen is van.
Igen. De a zsidóság azt tanítja, hogy az ember vissza tud menni. Nem tud visszamenni. Nincs olyan, hogy visszamegyek előző, mert a két dolognak nincs köze, ilyen típusan. Nincs az, hogy én van egy élményem ebben az életemben, és ezt magammal viszem a következő életemben. Ugye úgy, mint azt mondják, hogy van a tudatalatti élmény, hogy két éves koromban megütöttek, és ezt az élményt magammal viszem, nem is tudatosan 40 éves koromig. Ilyen lehet egy életem belül, nem két életem belül. Az a két élet, ez nem függ össze ilyen szempontból egymással. Ez nem egy ilyen személyes kapcsolata a két élet között, és akkor felelő, azért, mert előző életemben valamit elkövettem, ezért ebben az életemben hiszem, hogy mi történik. Így nincs ezek között, nincs ilyen közvetlen kapcsolat. Más kérdés, bánat, óhaj, sor. Még van egy, igen. Mondom, ez amit mi a Hiat HaMetim a halottak feltámadásának nevezünk. Az a, az a pillanat, amikor a lelkek visszatérnek a testbe. A messiási korunknak a világ teremtések a kiteljesülése. De ez egy külön téma, hogy ez miért jó, vagy ez minek van. Jó, köszönöm szépen.